Elsőként, amikor elkezdtem készülni erre az előadásra, ami nagyon megtisztelő, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek, akkor az jutott eszembe, hogy a gyülekezetben, hogyha a gyerekekkel foglalkozik a lelkipásztor, és ehhez hasonló kérdést tenne föl, mint például azt, hogy kigyógyítja a gyógyítót, akkor egy biztos válasz mindig van Jézus. Az mindig bejön, tehát az biztos, hogy mindig bátran lehet mondani, olyankor dicséretet kapnak a gyerekek. Én is hajlanék most arra, hogy hát ezzel lehetne elintézni. Viszont fontos azért azoknak, akik a segítő szakmában dolgoznak, hogy egy kicsit mélyebbre tekintsenek ebben a problémakörben. A bemutatásban elhangzott, hogy klinikai gyermekszakpszichológus vagyok. Nekem nagyon fontos az, hogy én családterapeuta is vagyok, és felnőtt pszichoterapeuta. És hát a tanulmányomat úgy próbáltam összerakni, hogy ezeket mind felhasználjam a segítő foglalkozásban. Van egy állásom a korai fejlesztő központban, ahol azt most már 14 éve dolgozom, különböző bevetésben. Ez azt jelenti, hogy gyerekekkel, gyerekeknek a vizsgálatával, családoknak a kísérésével, a család kísérés egy viszonylag új fogalom, ami kezd talán meghonosodni. Sajnos ezek egyáltalán nem könnyű hétköznapok, mert zömében kifejezetten súlyos diagnózis közlésekkel van dolgunk, és hát ennek a kommunikálása egy olyan dolog, ami nagyon nehéz, és azt is szoktam mondani magamnak, hogyha ehhez hozzászokik az ember, akkor lehet, hogy jobb, hogyha abba hagyja. Tehát valójában az a jó, hogyha ez ugyan nehéz, de tulajdonképpen megrázó élmény marad a segítő foglalkozású számára is. Tehát azt lehetne mondani, hogy egy égető témával van dolgunk, égető a téma aktualitása. Ugyanis már itt valószínűleg elhangzott előttem is, tehát hogy a segítő foglalkozásúaknál tudjuk, hogy fokozott veszélyeztetettséggel vannak kitéve az úgynevezett burnoutnak, magyarul a kiégésnek. Ennek persze sok oka van, részben az is, hogy a segítő foglalkozásúak sokszor szakmai szempontból magukra vannak hagyva, a fiatal kollégák bevezetésére egyre kevesebb időre van lehetőség. Tanítok a gyógypedagógiai főiskolán egy olyan tantárgyat, aminek az a neve, nem én találtam ki, mert akkor nem így hívnák, hogy segítők mentál higiénéje. És amiért én ezt szóba hozom, az csak az, hogy ott egyaránt vannak úgynevezett levelező hallgatók, ugye, akik munka mellett képezik tovább magukat, illetve vannak fiatal diákok, akik nappali tagozatra járnak. És rendszeresen meg szoktam kérdezni a hallgatókat, hogy ők hogy érzik, hogy mi az, ami nekik mondjuk így az intézményi tanulási keretek között segít. Tehát ami mondjuk így a hétköznapjaikat jobbá teszi. És ezzel kapcsolatban vannak gyakorlatok, és én is megpróbálom ezeket összegyűjteni. Mindig nagyon izgalmas és fájdalmas, amikor az Erasmus-os ösztöndíjas hallgatók is hasonló feladatot kapnak írásban, és valami elképesztő lehetőségeket sorolnak föl. A másik, ami tehát mindig megkérdezem, illetve ilyen témában szoktak dolgozatot írni a levelezős hallgatók, tehát akik munka mellett járnak a képzésre, és ott szintén, ott már ugye a szakmai életben való magukra hagyatottságot lehet megfigyelni, hogy tényleg nagyon-nagyon nehéz körülmények között hogyan kellene szakmailag helytállni a mindennapokban, és hát a rájuk bízottakat, hogy úgy mondjam, a lelkiismeretüknek, meg legjobb tudásuknak megfelelően kísérni. Szomorú konkrét példák is vannak ugye a statisztikában, amelyek figyelemfelhívásként szolgálnak, és ez alól sajnos az egyházak sem képeznek kivételt, tudunk ugye, az egyházakban bekövetkezett öngyilkossági példákról is. Tehát ilyen értelemben is nagyon fontos, hogy gondolkodjunk majd a prevenciós lehetőségeken, megoldásokon, és az egyházak itt pedig kivételt képezhetnének. Nem látják, de egy nagyon szép képet találtam, hát valamennyire megpróbálom megfordítani. Ezek gyufaszálak, és mindegyik eléget már egyetlen egy darab van még, amelyik ég, mondhatnánk azt is, hogy ez lehet az erőforrás szimbóluma. Nagyon röviden, mert nyilván ismert azért a definíció és a burnout kifejezésnek a mögöttese. Gyakorlatilag, hogy itt egy foglalkozás okozta krónikus kimerültségről beszélünk, ennek a különleges helyzetéről. Mondhatnánk azt is szinonímaként, hogy kimerültség szindróma. Ezt egy Freudenberg nevű pszichoanalitikus, illetve Maslach vezették be elsőként, tehát a fogalmat még 74-ben. Nagyon fontosak a differenciál diagnózis orvosi kérdései a témakörben, tehát a burnout és egyéb betegségek, például diabetes mellitus, pajzsmirigy funkció problémák, melléktese alulműködés, hipofízis alulműködés, vagy például a burnout és depresszió elkülönítése, burnout és pánikbetegség, kényszerbetegségek elkülönítése, esetleges vitaminhiány vagy vashiány. Tehát, hogy mögé is lássunk, hogy tényleg mit is nevezünk burnoutnak. Különösen a depresszióra vonatkozóan fontos talán az a megjegyzés, hogy a burnoutnak van egy konkrét kiváltója, még akkor is, hogyha kúszva is lassan alakul ki. Ilyen értem lehet azt mondani, hogy konkrétabb tárgya van, mint a depresszió mögöttesének, persze annak is felelhetjük a mögöttes tényezőit. A kiégésnek a természetére vonatkozóan azt kell mondanunk, hogy ez nem csak személyes ügy, mert idézőjelbe téve fertőző jellegéből kifolyólag érinti és veszélyezteti a szakmai környezetet. A hátterében nagyon sok személyes ok, szociális és pszichoszociális, szervezetpszichológiai és társadalmi okok húzódnak meg. Majd lehet, hogy lesz időnk arról is gondolkodni és beszélgetni, bizonyára sokan tapasztalták már azt, hogy milyen nehéz egy olyan kollégával együtt dolgozni, akin felfedezzük ezeket a tüneteket, és milyen kínos, hogy hogyan is kezeljük ezeknek a tüneteknek a jelenlétét a közös munkában. Úgyhogy én ezt kétszer is átéltem, és nagyon nehéz volt ugye a tapasztalt kollégát ebben támogatni, figyelmeztetni semmiképpen, csak mégis olyan feltűnő volt, ahogyan a munkához való viszonya megváltozik, vagy sokszor azt tapasztaltam, hogy nincs is jelen gyakorlatilag, és ugyanakkor mégis olyan nagyon kellemetlen ugye erről beszélgetni. Legfeljebb arról tudunk beszélgetni, hogy hogy vagy, nehezek el most a napjaid, mi van otthon, meg hasonlók. A segítő foglalkozásoknak van eleve egy a társadalomban is elképzelt ideája, miszerint van szakmai kompetenciája, magas a terhelhetősége, és kapcsolatképes személyiségről van szó. De mit is mondanak a számok? Magas fokú elégedetlenség tapasztalható a segítő foglalkozások körében. Szándékosan mondom így, mert természetesen nem csak az orvosokat kell ez alatt érteni, hanem ténylegesen szélesebb körben érdemes ezt vizsgálni. Magas az elégedetlenség a szakmai, személyi és tárgyi feltételekkel kapcsolatban. Próbáltam statisztikákat keresni, magyar statisztikát szégyen, de nem találtam. Ellenben egy német orvosokra vonatkozó statisztika azt mondja, hogy az orvosok 77%-a elégedetlen. Hát lehet, hogyha föltennénk itt is egy körkérdést, akkor természetesen ennek az elégedetlenségnek különböző vetületei vannak, ezzel tisztában vagyok, de gondolom, hogy van azért egy elégedetlenség. Az is nagyon érdekes, hogy ez szerint a statisztika szerint, tehát a németek szerint, a pediáterek a legelégedettebbek ott. Hát itt nem tudom, ez szintén egy kérdés lehet, hogy vajon itt mi a helyzet a pediáterekkel. És azt is tudjuk sajnos, hogy kifejezetten magas az öngyilkosság iránta segítő foglalkozások körében. A kiégésnek általános lehetséges okai a következők lehetnek. Természetesen a magas fokú leterheltség, idő és felelősségnyomás, egyfajta perfekcionizmus és a szociális elismerésért való küzdés, a munkafolyamatok áttekinthetetlensége és növekvő összetettsége. Itt egy pillanatig a saját munkahelyemre gondolok, és szeretném ezt megosztani. Tulajdonképpen egy nagyon szép munkahelyem van, tehát a korai fejlesztő központ volt az első olyan központ, amelyik hát hivatalosan fölvállalta a korai gyermekkorban fejlődésükben érintett gyerekeknek a diagnosztikáját és terápiás ellátását. És hát miután csupa elkötelezett szakember jött össze, gyakorlatilag folyamatosan továbbképeztük magunkat, mindenki tanult, és egyre több feladatunk lett, és egyre magasabb igényeink lettek, és ugyanakkor pedig a meglévő feladatok, amire egyszer szerződtünk még az elején, azok ugye megmaradtak, tehát azt vettük egyszer csak észre, hogy már szinte az egész napjainkat bent töltjük, fizetésünk természetesen nem nőtt, és hát aki kutatni akar, hát arra ott van az éjszaka, hogy abból kell lecsípni, hogyha nagyon motiválva vagyunk. Úgyhogy szép lassan, miközben azért ugye nagyon fiatalok voltunk, amikor egykoron együtt elkezdtünk dolgozni, és azt vettük észre, hogy már annyira nem vagyunk fiatalok, és kezdenek veszteségeink lenni. És nagyon komoly kérdés volt az, hogy vannak-e válaszaink ezekre a veszteségekre, mennyire tudunk egymás mellett állni ezekben a veszteség helyzetekben. És azt kell mondanom, ha nem is buktunk meg, kicsit alul maradtunk. Ebben még nekünk is bőven valamit fejlődnünk. Gyakorlatilag, ahogyan nőtt például az én munkahelyem, hát kapacitása nem is, de a feladatkörök és egyre többen is lettünk, tehát most már mi így kifejezetten nagy intézmény vagyunk, 60 munkatársal, azért ez már nem számít egy ilyen kis alapítványnak. Ott aztán ugye kialakulnak különböző érdekeltségű ilyen-olyan munkacsoportok, kicsit áttekinthetetlenebbé válik, már nem annyira családias a klíma, mint egykor volt. Mondhatnám azt is, hogy kicsit személytelen, kicsit nyomasztó, természetesen, ahogyan emberek között az lenni szokás, intrikákkal teli szakmai munkaklíma alakul ki. Kiégésnek jellegzetes jelei intőjelekként mutatkoznak meg, például egy kezdeti fázisban a túlzott lelkesedés lehet egy ilyen intőjel, aztán később egy stagnáló fázisban, amikor redukálódik a szakmabéliben a beleadom magam hát érzése, és érzelmi reakciók, frusztrációk alakulnak ki, egyfajta lassú elsekélyesedés és apátia. Ehhez aztán társulnak pszichoszomatikus tünetek, és a végén az elkeseredés. Intőjelek, ehhez azért tudnunk kell azt is, hogy hát aki kiégett, az azért valamikor lángolt is. Tehát innen kell kiindulnunk, tehát hogy valamikor lángolt a szakmájáért, és a lelkesedés fázisában az tapasztalható, hogy a szakmai tevékenység válik a személy életének fő tartalmává, fő céljává. És a saját szükségleteit részben mellőzi, részben háttérbe kerülnek. Aztán az átélt kudarcokat is próbálja elkerülni, hiszen a lelkesedést kell fönntartani. A szociális kapcsolatok pedig szűkülnek, mégpedig a kliensekkel vagy paciensekkel való kapcsolatokra. Energiahiány mutatkozik meg, és ezzel kapcsolatosan kimerültség, innen indul valahonnan a krónikus fáradtság. Lehet, hogy a krónikus fáradtságot még a munkahelyen nem tapasztalják a munkatársak, meg a vezetők vagy főnökök, hanem jelentkezhet a krónikus kimerültség a család otthonában. Tehát, hogy ott már nincsen, nem marad már energia arra, hogy az összes büdös kölöknek a kérdéseire még válaszoljunk, meg kedvesek legyünk, meg szemet hunyunk a rossz jegyek fölött, stb. Hanem ott érzi az ember talán először azt, hogy most már nem rendelek, most már úgy kiszállnék ebből a helyzetből. A stagnálás fázisában a teljes odafordulás, mármint hogy a kliensekhez való teljes odafordulás átcsaphat az ellentétbe. Kialakulhat egyfajta sztereotipizálás, távolságtartás, a kapcsolat kerülése, és a páciens akár ellenségé válhat. Okolások, bűnvádolások, negatív beállítódás alakul ki, és akár a munka hanyagolása is. Visszavonulás személyes területen, és kialakulnak fokozottabb elvárások a környezettel szemben, akkor fedezzük föl, hogy tulajdonképpen mennyi mindent mulasztanak mások, és hogy mennyire nagyon elégtelenek a feltételek, tehát a tárgyi feltételek a környezetünkben, és természetesen a személyi elégtelenségeket is egyre jobban fedezzük föl. Ehhez társul egy kihasználtságérzés és a megbecsülés hiányának az érzése. Ezt követik intő jelekként érzelmi reakciók, a frusztrációra adott érzelmi reakciók, negatív érzelmek, amelyeket az illúzióvesztés vált ki, egyfajta depresszió, agresszió, bűnvád és bűntudat, önértékelési zavar. Az agresszió pedig gátolja a változást, dühkitörések tarkíthatják ezeket, különösen vezetőbeosztásúak vannak talán ennek jobban kitéve. És a depresszió és az agresszió egy olyan stádiumot jeleznek, ahol a változás lehetőségei még azért fönnállnak. Aztán bekövetkezik egyfajta visszavonulás, dezorganizáltság, bizonytalanság és csökkenő motiváció, illetve csökkenő kreativitás jellemzi a munka stílust. A munka lejártának egyre nagyobb szerepe van, és azt igyekszik a személy jobban betartani. És végül pedig az elsegélyedés és apátia, közöny, magány, érdektelenség, fokozott figyelem a saját szemére, és a problémás kapcsolatok kerülése, vagy bizonyos kapcsolatokhoz való túlzott ragaszkodás jellemzi ezt az állapotot. Ennek a pszichés következményei az életkedv és az optimizmus csökkenése, értéktelenség érzése, konfliktusok munkatársakkal, párkapcsolatban és családtagokkal. Az elmerülés egy fokozódóan kilátástalan, reménytelen, értelmetlen szűkülő világban. Ehhez társulnak pszichoszomatikus zavarok, alvászavar, feszültség, keringési rendellenességek, evés, emésztés zavar, és egyenes út vezethet a pszichoaktív szerfogyasztás irányába. A kiégés végállomása pedig az elkeseredettség, egzisztenciális elkeseredés, negatív életbeállítottság, tehetetlenség érzése, értelmetlenség érzése, és végső esetben sajnos szuicidium. Nézzük a prevenció lehetőségeit. Mindig tudjuk, hogy ahol ilyen nehézségekkel találkozunk, ott meggyőződésünk, hogy van prevenció is. A segítők önmagukról vagy önmagukkal kapcsolatos hiedelme is nagyjából úgy hangzik, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen, tehát össze kell szorítani a fogainkat, és csak csinálni kell, és akkor fog ez menni. Ez biztos, hogy egy jó ideig így is van. Aztán szükség van azért ahhoz, hogy a prevenció tényleg lehetséges legyen, reális céldefinícióra és reális önmeghatározásra is. Tulajdonképpen az egyik elsődleges szempont az, hogy felismerjük a személyes motivációnkat a segítésben. Az élettel szembeni elvárásokat tudatosítsuk magunkban, és kidolgozzuk a személyes határainkat. Ez mind az, amit mondjuk kezdő kollégák, vagy amiknek kezdő kollégák jobban vannak kitéve. Mindent el kell vállalni, különösen, hogyha egy vezető mondja, vagy egy főnök mondja, akkor mindent meg kell csinálni. Csak akkor lehetek jó, hogyha minden kritériumnak megfelelek. Én a hallgatóimmal azért rendszeresen szoktam olyan gyakorlatokat végezni, ahol ez a személyes motiváció egy fontos részt képez. Most amellett, hogy bizonyos szaktudásokat kell megszerezzenek burnouttal és Helfer szindrómával kapcsolatban. Nagyon fontos annak a felismerése is, hogy a saját felelősség mellé, mármint a szakember saját felelőssége mellé van a páciensnek is felelős lehetősége önmagáért, és ezt is jó, hogyha tudatosítjuk, nem csak magunkban, hanem a páciensben is. Lényeges a delegáció képesség szintén prevenciós szempontból. És akkor olyan könnyen ugye mondjuk azt, hogy a mozgásos feltöltődés, ezt mindenütt elhangzik, mondhatnám azt is, hogy ténylegesen a láb az mindig kéznél van, tehát futni eddig még mindig tudott mindenki, hogyha egyéb sportolásra nem volt lehetősége. Ennél még fontosabb, ezt most egy kutatásban is nagyon keressük, hogy hát milyen hatása van ugye a szociális hálónak, a szakember számára pedig nagyon fontos, hogy szociális és szakmai hálója is legyen, tehát tudjon kapcsolatokat ápolni. Nyilvánvalóan prevenciós lehetőségek elsődleges forrása, és legelső helyen említettem volna a keresztény ember számára a hit. Kiégés és a stressz összefüggéseiről szeretnék röviden néhány szót ejteni még. Vannak különböző stresszformák, ugye van egy eustressz, ami egy motiváló, egy ösztönző, egy eredményorientált stressz, ami növeli a teljesítmény görbéjét a személynek. A distressz, az viszont időnyomás, munkafelhalmozódás és hasonlók miatt alakul ki. Egy ilyen distresszes helyzetben már növekszik a hibaszám, és esik a teljesítmény görbe, és csökken a motiváltság, meg a szociális kompetencia is, pszichoszomatikus zavarok itt alakulhatnak ki. Megkülönböztetünk akut, meg krónikus stressz. Az akut stressz még, tehát itt vannak alkalmazkodási stratégiák, tehát az ember alkalmazkodási stratégiákat tud mobilizálni, a krónikus stressznél már nem szabályozható az alkalmazkodás, ott már inkább túlélésre bazírozik a szakember. A stresszel szembeni ellenállásnak van háttere, mégpedig születéskor, különböző vizsgálatokban születéskor megfigyelt stressztűrő képességet figyeltek meg, tehát egészen különböző módon reagáltak újszülöttek, például arra, hogy elvették ugye a cumiukat, és a lényeges azt tudunk, hogy ezek a stressztűrő képesség különbségek, ezek korrelálnak a későbbi stressztűrő képességgel is. Természetesen nagy jelentősége van a stresszre adott anyai reakcióknak. Tehát, hogy hogyan tűri az anya gyermeke stresszjét, feszültségét. És miután itt most sokan anyák elkeseredhetnénk, azért azt is kell tudnunk, hogy a nem megfelelő stressz rezisztencia azért korrigálható a későbbiekben is, hogyha azt sikerült felismernünk. Tehát a korai anya-gyerek kapcsolatok támogatása, a támogató segítése egy rendkívül fontos tényező. Én a rendelőben, ahol még dolgozom, egy magánrendelőben, nagyon sok elmagányosodott anyával találkozom, akik például azért maradtak a fővárosban, mert ott tanultak egykoron, kapcsolati hálójuk nincsen, és magukra maradnak a neveléssel, mert a saját édesanyjuk, saját szociális családi hálójuk sok száz kilométerrel odébb van, és nem tudnak napi szintű kapcsolatot tartani, elbizonytalanodnak. Ez őket is stresszeli, és hát természetesen ezt a feszültséget megérzi a gyermek is. A stresszrendszer mondhatni ilyen értelemben, hogy egyfajta korai programozódása rajzolódik ki. Tudjuk, hogy összefüggések vannak gének, temperamentum és kötődés között. Ma már tudjuk, hogy van egy szempontrendszer, amivel hát vizsgálható, mérhető a vele született temperamentum a csecsemőknek, és 9 kritérium mentén, hogy mennyire tud alkalmazkodni, illetve milyen nehézségei vannak, milyen ritmusa van egy újszülött kisgyereknek. És itt ez egy például szintén lényeges kérdés az anya-gyerek kapcsolatban, hogy ez a temperamentum, ez a hozott, vele született temperamentum például mennyire egyezik anya és gyermeke között. Tehát van például olyan édesanyja a praxisomban, aki egy nagyon pörgő, rendkívül sokoldalú és nagyon motivált asszony, és mindkét fia nagyon lassú, nagyon megfontolt, nagyon ilyen hát, okosak, tudós típusok, nem mint hogyha az anya nem lenne okos, de nagyon nehezen viseli ezt a lassúságot, tehát hogy ő állandóan próbálná egy kicsikét a gyerekeit gyorsítani, de ez nem lehetséges. Ezzel kapcsolatos ugye az, hogy itt nagyon korán dől el hogy mennyire tanul meg egy kisgyerek kötődni, milyen kötődési stílust képes kialakítani. Ezt úgynevezett idegen helyzet vizsgálatokkal figyelték meg, egy Mary Ainsworth nevű angol pszichológus figyelte meg a gyerekeket idegen helyzetben, különböző kis korokban. És hát ő 4 különböző kötődési stílust különböztetett meg. És hát ezek között nekünk a legfontosabb most annyit tudni, hogy van biztonságos és bizonytalanul kötődő, vagy bizonytalan kötődési stílus. A mi szempontunkból fontos az, hogy a kötődés szoros összefüggésben van ugye az érzelem szabályozással is, és ma már tudjuk a vizsgálatokból azt, hogy a biztonságos kötődés, az úgynevezett biztonságos kötődés, tehát ahol tényleg van egy bizalmi kapcsolat anya és gyermeke, vagy gyermek és az anya között, azok a gyermekek sokkal nagyobb stresszrezisztenciát mutatnak, mint a bizonytalanul kötődő kisgyerekek, ott sokkal nagyobb a stressz-szenzitivitás. Tehát ilyen értelemben a korai szocializáció és a stressz között nagyon sok összefüggést látunk. Később aztán ugye a közösségbe kerülés kihívásai és az ott mobilizált alkalmazkodási képességek lesznek jelentősek, illetve hogy mennyire sikerül a gyereknek beilleszkedni a kortárs kapcsolatok közé, tehát ott milyen tapasztalatokat szerez. Jelentős természetesen később a pubertáskori magányzóság, aminek egy része nyilván normális, másik része viszont jelzi azt, hogy nem tud alkalmazkodni egy gyerek. Összességében azt mondhatjuk, hogy minél gyengébb a szociális kompetenciája egy gyereknek, annál nehezebb az érzelem szabályozása és a beilleszkedése. Mi is az, ami a stresszel szembeni felvértezettséget jelenti? Megint csak ugye a személyes szociális tapasztalatoknak van itt nagyon nagy jelentősége. Az úgynevezett legfontosabb kötődési személyek az életben meghatározzák a későbbi stressz rezisztenciát is. Elhanyagolt gyerekek esetében, ahol a stressz tűrő képesség jóval alacsonyabb voltát figyelték meg, és sokkal alacsonyabb frusztráció toleranciát is, hát még az ő számokra is van azért jó hír, mert segítséggel visszafordíthatóak azért ilyen negatív folyamatok. Ehhez együttműködés kell természetesen a szülők, az anya részéről. Mindenki szeretné tudni ugye az élet értelmét, élet célokat, ezeknek az összefüggését a stresszel, illetve a kiégettséggel. Manapság a reziliencia kutatásoknak van nagy jelentősége, és itt már szinte közhelyszámba megy annak a megállapítása, hogy segít a hit. Vezérfonalat ad a hit, ugyanakkor viszont azért azt is kell tudnunk, hogy a hívő segítő foglalkozású nem bújhat azért a hite mögé. Azt is jó, hogyha tudjuk, hogy egyetlen jó kötődési kapcsolat megmenthet. Egyetlen jó kapcsolat megmenthet. De szükség van megfelelő kognitív könyvelésre, mondhatnánk ezt is, tehát kevésbé kedvelt nevén önismeretre, hogy felvérteződjünk. Antonovsky nevéhez fűződik a szalutogenezis, miszerint a koherencia érzés, tehát a jó érzéshez pszichoszociális, egzisztenciális és spirituális összhangra van szükség, mind ezek együtt alkotják az egészséget. Az úgynevezett pszichológiai jólétnek az összetevői egyrészt ilyen formában a bizalom, önmagunkban is, másokban is, és a keresztény ember számára az Istenbe vetett hite által válik teljessé a bizalom. Lelki értelemben vett növekedésre van szükség, és ilyen értelemben az élet értelme hosszú távú célok, értékek, autonómia, önelfogadás, pozitív kapcsolatok. A lelki egyensúly és a spirituális vagy spiritualitás összefüggéseinél fontos tudnunk a posztmodern korban, hogy gyakori tapasztalat az, hogy a hit és a vallás egyfajta magánhitté és magánvallássá avanzsálódik. Tehát a mai világon, hogy az egyén került a gondolkodás középpontjába, mindenki ismeri nyilván a reklámokat, hogy mert megérdemled, meg csak neked jár, meg ehhez hasonló szövegekkel bombázódunk, és a közösségért történő felelősségvállalás kényelmetlen, nincs erre időnk, van pont elég bajunk. Nagyon nagy kérdés persze az, hogy a digitális korszakban és képekben szocializálódott generációt mennyire lehet megszólítani lelki értelemben és felvenni a versenyt audiovizuális, illetve virtuális világban szemben. De tényleg végül is ki is gyógyítja a gyógyítót. Sok kiégett és kereső szakember eljut az ezotériához, tehát ez a tapasztalatom. Keresni mindenki keres. Szeretne egyensúlyba kerülni, spirituális értelemben egyensúlyhoz kerülni, és nagy az ezotéria kínálta lehetőségek halmaza. Tehát ilyen értelemben is sok teendője van az egyházaknak, megfelelő vezérfonalhoz való hozzásegítés. Szükség van viszont mindenféleképpen professzionálisan megszervezett, rendszeres, szupervíziós lehetőségekre a segítő szakmában, ahol elakadások és gyengeségek felvállalhatóak, és nem kell úgy tennünk, hogy mindig mindenben jól döntöttünk, megmentettük és meggyógyítottuk a ránk bízottakat. Záró gondolatként pedig a következőket szeretném mondani. Volt egy fantasztikus családterapeuta, Virginia Satir névre hallgat, egyébként sokkal jobb mondásai voltak, mint ahogyan ezt a neve sugallná, és tőle származik egy olyan idézet, hogy az embernek naponta 4 ölelésre van szüksége a túléléshez, 8 ölelésre a szintentartáshoz, és 12 ölelésre a kibontakozódáshoz. A keresztény ember számára a kiteljesedés lehetősége Istennel való kapcsolatában valósul meg. Hát én most köszönöm szépen a figyelmet, és akkor kérdésekre szívesen állok rendelkezésre, hogyha tudok válaszolni.